Folytatódik a Holnap tegnapja a Rádió Caféban. Sziasztok, én Nyúl Zsuzsi vagyok, a műsor második felének vendége pedig Kis Szabó Eszter, a felelős gasztrohős kommunikációs vezetője. Szia Eszter, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Szia, köszi a meghívást.
A felelős gasztrohős alapítvány küldetése ugye az, hogy vendéglátóhelyek környezetvédelmi tevékenységét segítse, és ennek az információnak az eljuttatásában nyújt segítséget. Magyarán a környezetvédelmi gasztronómia elterjesztésében dolgoztok, miközben szerveztek azért lakossági kampányokat is. Viszont azt feltételezem, hogy nem lehet elmenni szó nélkül, amellett a gazdasági helyzet mellett, ami valószínűleg a ti területeteket is érinti, magyarán, hogy az energiaárak, illetve az élelmiszerekkel kapcsolatos infláció, hát hogy tapasztaljátok ezt a saját tevékenységetekben?
A mi tevékenységünket szerintem, ahogy te is mondtad, tényleg nagyon érinti, hogy egyrészt a vendéglátóhelyeknek eddig is nagyon nehéz dolga volt, hiszen itt volt már a vírus, a járvány, amikor be kellett zárniuk, nagyon izgultunk, hogy mi lesz velük. Ez egyébként egy ilyen kellemes meglepetés volt, ha szabad ilyet mondani, mert nagyon sokuknak ebben az időszakban jutott ideje arra, hogy egy kicsit foglalkozzanak a fenntarthatósággal, és több olyan hely is volt, aki a járvány alatt jelentkezett hozzánk, hogy szeretné a minősítést, szeretné zöldíteni a működését, és így tovább indulni majd a későbbiekben, mert látták, hogy habár itt a járvány, habár akkor is már azért lehetett érezni, hogy ennek lesz egy erős gazdasági vonulata is, a fenntarthatóság is ott maradt, mint téma az emberek fejében. És azoknak az embereknek, akik elmentek vendéglátóhelyekre a COVID után, nekik fontos volt. Egy részüknek, nyilván nem tudom azt mondani, hogy mindenkinek fontos volt, de egy részüknek fontos volt, hogy hol lesznek, és annak milyen környezeti hatása van.
Sok mindenre gondolunk, amikor ugye az étkezésre gondolunk, hogy jó minőségű legyen, hogy egészséges legyen, stb., de arra kevésbé szerintem, hogy a környezetünket mennyire befolyásolja az étkezésünk. Én amikor először ezt olvastam nálatok, akkor kicsit úgy el is gondolkodtam ezen, hogy tényleg, szóval ez úgy alapvetően nem jut az ember eszébe.
Sőt, annyira nem jut az emberek eszébe, hogy képzeld el, néhány hete voltunk egy konferencián, ahol így a jövőről, a jövőbeli trendekről beszélgettek, és az egyik résztvevő említett egy holland kutatást, amiben hát így az embereknek az étkezéssel kapcsolatos véleményét, meg tudását próbálták felmérni, és ebből a kutatásból az derült ki, hogy a megkérdezetteknek több mint a fele nem köti össze az étkezését, az ételeit a mezőgazdasággal. Ezáltal, mivel ennyire eltávolodtunk tőle, nehéz belegondolni abba is, hogy milyen hatása van annak, hogy mi mit eszünk meg, az hogy készül, hiszen nem is gondolunk bele. Ha bele is gondolunk, nagyon nehéz mögé nézni, mert nagyon nehezen megkereshetőek azok az információk, amik megmutatják azt, hogyan készül egy-egy étel, hogyan kerül a boltok polcaira, milyen gazdaságokból származik ott, mivel kezelték akár. Tehát, hogy ilyen mélységekbe szerintem már réges-rég nem megyünk bele, ha csak nincsen valamilyen szakmai érintettségünk, vagy mondjuk személyes érintettségünk, mert valakink ott dolgozik, vagy valaki éppen termelőként dolgozik, és ő meglátja a másik oldalt esetleg.
Milyen minősítési rendszerben dolgoztok ti, amikor azt mondjátok, hogy auditáltok éttermeket, kávézókat, akik a felelős gasztrohőshöz szeretnének csatlakozni?
A minősítési rendszerünk pont most januárban újult meg. Eddig egy 7 pontból álló kritériumrendszernek kellett megfelelnie annak, aki megkapta ezt a minősítést. Viszont, ahogy már ezt ugye korábban is érintettük, azt láttuk, hogy egyre jobban érdekli ez az embereket, és egyre jobban érdekli ez a vendéglátósokat is. A trendek is ugye errefelé mennek, és emiatt szerettünk volna egy kicsit ezen változtatni, mert sokszor kaptuk azt a kritikát, hogy ezt a 7 pontot igazából már mindenkinek teljesítenie kéne. Mi az, hogy ettől lesz valaki zöld? A vendéglátóhelyeknek nincsen egyszerű dolga, hogyha a működésükre gondolunk. Uh-huh. Meg kell felelni ugye a vendégek igényének, meg kell felelni bizonyos higiéniai elvárásoknak, meg kell felelniük a tulajdonosnak, a séfnek, tehát hogy nagyon sok dologból áll ez össze, de szerencsére tőlük is azért azt a visszajelzést kaptuk, hogy már szeretnék ők is egy kicsit így megkülönböztetni magukat, legyen megkülönböztetve az, hogy ki az, aki már sokkal-sokkal többet tesz ennél a 7 dolognál, és ki az, aki esetleg még csak most kezdi ezt el. Itthon egyébként 4 ilyen green csillagos, vagy hát zöld csillagos hely lett. Ebből 3 egyébként megkapta a fenntartható vendéglátóhely minősítést is. És ami még szintén érdekes, hogy ugye van közte budapesti hely is, és van közte vidéki hely is. Tehát nem lehet azt sem mondani, hogy Budapesten ez nem megvalósítható, csak a vidéki vendéglátóhelyeknek a privilégiuma, mert ez nincs így.
Amikor azt mondod nekem, hogy 7 pont van, ami alapján minősítetek, akkor hogyha röviden össze kéne foglalni, akkor mi ez a pár pont, amit mindenképpen figyelembe vesztek?
A 7 pont ez annyiban változott, hogy 3x7 pont lett belőle, ide akartam kifutni ezzel, hogy szerették volna megkülönböztetni magukat a vendéglátóhelyek. Most már van egy tudatos, egy inspiráló és egy mester szint, és egymásra épülnek a kritériumok, egyre nehezednek, de az a 7 téma az igazából megmaradt ugyanaz, mint ami a korábbi 7 kritérium volt, ezek pedig olyan dolgok, mint hogy milyen tisztítószert használ a vendéglátóhely, hogyan kezeli a hulladékát, mennyit tud megelőzni a hulladékból, gondolok itt a zöld hulladékra, vagy esetleg valamilyen betétdíjas rendszernek a használatára. Nyilván az is nagyon fontos, hogy minél több növényi alapú étel legyen a kínálatában, ha viszont használ húst, akkor annak is legyen valamilyen minősítése, szabad tartásból származzon az adott alapanyag. Fontos az is, hogy minél több helyi termelővel dolgozzon együtt, és ami egy kicsit ilyen újdonság szerintem, az, hogy nagyobb hangsúlyt fektettünk az Európán kívülről érkező alapanyagoknak a használatára, nem olyan szempontból, hogy erre buzdítjuk őket nyilván, hanem pont olyan szempontból, hogy például a legfelső, a mester szinten már az a kritérium, hogy nem használhatnak Európán kívülről érkező friss vagy fagyasztott alapanyagot. Tehát ezeken a helyeken nem talál a vendég például avokádót, vagy banánt, vagy mangót például, vagy ha talál, akkor az meg valószínűleg mondjuk Spanyolországból érkezik, de hát mindenkit inkább arra buzítunk, hogy ezeket próbáljuk meg háttérbe helyezni. Emellett ugye még van 2 alsóbb szint is, ott például az van, hogy a fair trade minősítésű kell, hogy legyen a száraz anyagoknak a fele, ami Európán kívülről érkezik, vagy biominősítéssel kell rendelkezzen, tehát mondjuk egy ilyen mesterszintű helyen találhat a vendég például kávét, de az valószínűleg vagy biominősítésű, vagy fair trade, vagy direct trade forrásból származik.
Itt jegyzem meg egyébként, hogy a 2020-as kutatás alapján Magyarországon a vendéglátóhelyekből származó ételhulladékok a teljes paletta 15%-át teszik ki, miközben a hazai fogyasztók, tehát a lakossági ételhulladék az 41%. És nektek egyébként erre van egy nagyon jó edukációs programotok, mert hogy ti ugye a lakossági kommunikációval is foglalkoztok, mesélj erről.
Néhány éve tartottunk mi is egy kampányt pont ezzel kapcsolatban, még a járvány előtt, mert egyébként az a tapasztalatunk, hogy azért a járvány ilyen szempontból hozott változásokat.
Pozitív változásokat?
Pozitív változásokat, igen, és a Nébihnek azt hiszem, hogy 2 vagy 4 évente van felmérése, ami a lakossági élelmiszer hulladék helyzetét vizsgálja, és pont most jött ki nem olyan régen tavalyi eredmény, és abból az derült ki, hogy csökkent az élelmiszer hulladékunk mennyisége, de azért még mindig nagyon-nagyon magas szám, 65 kiló az a mennyiség, amit kidobunk fejenként évente. Hogyha egy 4 tagú családot nézünk, akkor hát ez brutális szám, és ugye ez egy átlagos szám, akinél, nem tudom, van például kisgyerek otthon, ő biztos, hogy tapasztalja, hogy lehet, hogy ez annál sokkal több is.
Igen, ha csak az anyák nem állnak be maradékevőnek.
Igen, az anyukák vagy az apukák, de az meg nem tudom, egészségügyi szempontból nem biztos, hogy annyira jó, úgyhogy igen.
Itt egészítem ki mindazt, amit az előbb mondtál, hogy az Európai Unióban egyébként 88 millió tonna élelmiszer hulladék kerül kidobás, brutális szám, tehát elképesztő, miközben ugye nagyon sokan vannak, akik rászorulóként, akár Magyarországon is több tízezren problémát jelent az élelmezés, normális étkezéshez való hozzájutás. Van egy nagyon jó kézikönyvetek, ami abban segít, hogy mit mivel helyettesítsünk.
Ez a Hogyan helyettesítsd sorozat, igazából ez a közösségi média oldalainkra került ki, és ez is egy kampányunkból indul, ugyanúgy, ahogy az élelmiszerpazarlás is, ugye ebből a Nem etetem a szemetesem kampányból indult, előtte is, utána is foglalkoztunk vele, most is foglalkozunk nyilván a témával, mert kihagyhatatlan szerintem. Ugyanígy volt egy most már 5 éves, nagyon, nagyon furcsa ezt kimondani, de 5 éves kampányunk, ez a hazai superfood térkép volt, ahol összegyűjtöttük az olyan értékes hazai alapanyagokat, amikkel lehet helyettesíteni az akkoriban nagyon superfood lázban égőknek az étrendjét, mert hogy abban az időben, és szerintem azért ez még most is nagyon sokszor így van, voltak olyan alapanyagok, amiket a marketingesek, vagy éppen nem is a dietetikusok, valamilyen egészség tudatos emberek nagyon-nagyon piedesztára emeltek, hogy ha ezt teszed, akkor 100 évig élsz, és semmi bajod nem lesz. Tényleg így megvolt a, nem is tudom, a bölcsek kövel, vagy az élet elixírje, és erre szerettünk volna ezzel a kampánnyal reagálni, mert ezek általában valamilyen külföldről érkező, nagyon egzotikus, nagyon izgalmasan hangzó alapanyagok, és ez a mivel helyettesítő kártya, amiből több is készült, ez ennek igazából a folytatása, mert hogy minden nem fért azért bele ebbe a kampányba se, és ott inkább ilyen termékcsoportokat próbáltunk meg összeszedni, például az ilyen olajos magvak közül ugye a kesudió, ez a paradió, ezek mind nagyon ismertek, és nagyon sok receptben szerepelnek, de hát van helyette nekünk itt a környéken rengeteg olyan olajos mag, amit használhatnánk helyette, és sokkal közelebbről érkezik, talán etikusabb körülmények közül is érkezik, például a dió, török mogyoró, napraforgó tökmag.
Hogy látod az a fajta gazdasági helyzet, ami mostanában kialakult, ugye az élelmiszerinflációval kapcsolatban, ez mennyire fogja megváltoztatni a gondolkodásunkat? Mennyire kerültök ti lépés előnybe? Mennyire hozzátok magatokat helyzetbe?
Nem látom még ezt, hogy ennek milyen hatása lesz. Lehet az a hatása, mint ahogy a Covid-nak is volt egy ilyen hatása, hogy elkezdtünk helyi alapanyagokat keresni. Ott nagyon láttuk, nagyon éreztük azt, hogy abban az időszakban egyre jobban elkezdtek bízni az emberek az inkább termelői alapanyagban, hiszen ott ismerték az embert, akár kint egy piacon be tudták szerezni, nem kellett hozzá bemenni a boltba, ahol nagyon kellett figyelni, és hát sokkal elérhetőbb is volt, hiszen nagyon sok termelő is átállt például a házhoz szállításra. Na most viszont ugye az van, hogy hiába állt át a házhoz szállításra, nagyon megdrágultak a költségei, beszélgettem még nyáron egy termelővel, éppen akkor indult ez a rezsi emelkedés dolog például, és hát ő is mondta, hogy fogalma sincsen, hogy mennyit fog ez neki jelenteni, és hogy ezt hogyan építi be az áraiba. Ugyanezt mondják a vendéglátóhelyek is, hogy van egy bizonyos határ, ami fölött már nem tudják feljebb vinni az árat, de közben meg ott van az az oldal is, hogy nyilván a külföldi termék is sokkal drágább lett, és ez viszont szintbe hozza, és itt szerintem itt jön be a mi szerepünk, hogy ebben a döntési helyzetben viszont megmutassuk azt, hogy miért jobb az, hogyha a helyit választod, ha már egyébként is mondjuk egy áron vannak, akkor egészségügyi szempontból, környezeti szempontból, és akkor már gazdasági szempontból is, hiszen ezzel ugye egy helyi ember támogatsz.
Van nektek egy nagyon jó, ha már itt a termelőkről beszéltünk, van egy nagyon jó kezdeményezés, hát imádtam az elnevezését, ez a gasztrorandi. Mesélj erről egy kicsit, ez milyen sztori nálatok.
Nem véletlenül kapta a gasztrorandi nevet, mert amikor ezt az alapítók kitalálták, ez már jó pár éve volt, akkor pontosan úgy képzelték el, mint egy rapid randit. És az első alkalom az így is működött, jöttek a vendéglátósok, jöttek a termelők, leültek egy asztalhoz, beszélgettek egy kicsit arról, hogy kinek mire lenne szüksége, ezt hogyan lehet megvalósítani, szólt a csengő, és tovább párt cseréltek. De egyébként ez aztán egy idő után nem működött, és ezért egy kicsit változtattunk később a formátumon, piaci rendezvényén nőtte ki magát, a civil emberek helyett vendéglátósok, séfek, tulajdonosok, üzletvezetők jönnek el, kóstolják meg a termelőknek a termékeit, beszélgetnek velük arról, hogy nekik hogyan lenne jó ezt beépíteni akár a menübe, hogyan tudnák megoldani a szállítást, a logisztikát, és ez, amikor kiválasztjuk a termelőket, szintén egy fontos szempont, hogy ők tudjanak olyan szolgáltatásokat nyújtani a vendéglátósoknak, amire nekik nyilván szükségük van, tehát számlaképesek legyenek, tudják a logisztikát biztosítani, tudjanak egy bizonyos mennyiséget, ilyen szempontból más, mint egy lakossági piac.
Hogyan lehet nálatok valaki felelős gasztrohős? Tehát most itt elsősorban az önkéntesekre gondolok.
Sokféleképpen lehet valaki felelős gasztrohős. Szerintem már azzal is, hogyha esetleg például követ minket az oldalon, az oldalainkon, megosztja a tartalmainkat, és ezt most nem ilyen reklámként, vagy...
Abszolút nem, igen.
Marketingesként mondom, hanem azért, mert hogy összességében szerintem a fenntarthatóságon, vagy a fenntartható életmódnak a népszerűsítésén ez a hálózatosodás az, ami sokat segíthet, hogy minél tovább vigyük a hírt, megmutassuk, hogy ezt így is lehet, és inkább a jó példákat mutassuk meg, mint az elborzasztást, mert hogy abból nagyon-nagyon sok van. Mi kommunikációnkban nagyon fontos az, hogy persze megmutatjuk, hogy ennek milyen az étkezésünknek milyen hatása van, ez milyen károkat tud akár okozni, de mindig adunk mellé megoldást, és ezt próbáljuk egy ilyen játékos, interaktív formába becsomagolni, mert azt gondoljuk, hogy ezzel lehet előre haladni, a jó példák azok mindig inspirálóbbak tudnak lenni. De emellett persze van lehetőség arra is, hogy valóban személyesen részt vegyen valaki a munkánkba. Szoktunk járni fesztiválokra, kitelepülésekre, ahova ezzel a fenntartható étkezéssel kapcsolatos játékokat viszünk ki. Nagyon-nagyon sokat segít az, hogyha nem mondjuk nekünk, ötünknek, akik az alapítványnál dolgozunk, kell megoldani egy olyan hétvégét, olyan nyári hétvégét, amikor három helyszínen kellene lennünk, Aha. Ami persze nagyon szuper, de hogy ilyenkor nagyon-nagyon-nagyon sokat segít az, hogyha vannak önkénteseink, de mindenféle szakmai segítség is nagyon-nagyon jól jön. Van például grafikusunk, aki javarészt önkéntesként dolgozik nekünk, de ha élelmiszermérnök vagy jogász van, aki szeretne ezzel foglalkozni, az is mindig nagyon-nagyon jól jön nekünk, hiszen ott meg a szakmai tartalmat tudjuk minél jobban becsatornázni.
Tehát ha valaki úgy érzi, hogy egyébként is az életmódjában ezt éli, és van olyan kapacitása a munkája mellett, amit a szaktudásával fel tud nektek ajánlani, akkor tulajdonképpen ez egy szuper lehetőség lenne mindannyiunknak, azt gondolom, egyrészt a felajánlónak, másrészt pedig a felelős gasztrohősnek, és nagyon fontos az a hálózatosodás, amit az előbb említettél. Te elvégeztél egy képzést, én ezt tudom. Green Brandsnek a fenntarthatósági menedzser képzése. Az oktatód, illetve az egyik kollégád, hallgatótársad volt itt tulajdonképpen az adás első részében. Szóval, hogy mennyire tudjátok megosztani ilyen formában a tudást, a te munkádhoz például mit adott hozzá ez a fajta képzés, illetve maga az a kapcsolatrendszer, amit megszereztél ezáltal?
A munkámhoz szerintem olyan szempontból adott egy kicsi másfajta gondolkodásmódot, vagy betekintést, hogy ugye én inkább a civil fejemet használom. Én nem is dolgoztam sosem nagy vállalatnál, vagy nem civil szférában, és ilyen szempontból nagyon hasznos volt ez a képzés, mert hogy ott viszont a másik oldalnak a kihívásait, a szabály rendszerét tudtam megismerni fenntarthatósági szempontból. Szóval ilyen szempontból nekem ez nagyon hasznos volt, hogy egy picit másképpen tudjak erről gondolkodni, már csak azért is, mert egyébként mi sokat dolgozunk cégekkel is, csapatépítőket tartunk, előadásokat megyünk tartani, és eddig inkább erre úgy gondoltunk, mint hogy egyéneknek az életét próbáljuk meg egy kicsit segíteni, fenntarthatóbbá tenni, de lehet, hogy a nagy egészben is érdemes majd később gondolkodnunk.
Mindig zavarban vagyok egyébként, amikor élelmiszert mondok, mert eszembe jut egy eset, amikor valaki nagyon erősen rám szólt, hogy nem élelmiszer, hanem élelem, és hogy mennyire más ennek a szónak a jelentése, hogy élelmiszer és élelem.
Én is sokat használom egyébként az élelmiszer szót, bár azt hiszem többször használom az alapanyagot.
Aha, az is egy jó kifejezés.
Igen.
Nem annyira mesterséges.
Igen, pontosan ez jutott eszembe. Én sosem gondolkoztam még el ezen, amit most mondtál, de ez szerintem nagyon-nagyon jól jellemzi a jelenlegi kapcsolatunkat az ételekkel, vagy az alapanyagokkal, az élelemmel, mert hogy tényleg valahogy egy kicsit inkább ilyen ipari dologként tekintünk rá, mint élő dologként. Úgyhogy ipari részről származik, vagy természetes élőhelyéről.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szabó Esztert hallottátok, a felelős gasztrohős kommunikációs vezetőjét. Hallgassatok minket jövő héten is. Köszönjük szépen a figyelmet, maradjatok továbbra is itt a Caféin. Sziasztok!
Köszönöm én is, sziasztok!